azaz! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Gurulj be lassítva és az M4 Sport labdarúgással foglalkozó podcast műsora Székely Dáviddal és velem Berkesi Judittal. Egy héttel ezelőtt ott hagytuk abba, hogy a török verést követően jöhet a Koszovó elleni felkészülési mérkőzés, amelyet szintén teltház előtt szintén meg tudott nyerni a magyar válogatott, szintén úgy, hogy azért az első fél időt inkább elfelejtjük.
Igen, megint idézem Pistit, akivel beszéltem azóta, és mondta, hogy a tévéből ez nagyjából úgy nézett ki, mint hogyha mi is a 100. hely környékén állnánk a világranglistán, mert hogy tényleg annyira keveset nyújtottunk, és ebben maximálisan igaza van. Én is bátorkodtam egy-két kritikát azért megejteni, mert nyilván a mi csapatunk, meg nagyon szeretjük, de hát azért ez nem az, amit megszoktunk, és ez inkább egy dicséret a válogatott felé, hogy tényleg nem ehhez szoktatott minket hozzá az elmúlt időszakban. Aztán utána a hármas csere az egy kicsit segített, meg nyilván az is, hogy azért a koszovóiak elfáradtak. De a vége meg az, hogy nyertél 2-0-ra, igazából olyan, hogy izgulni kellett volna, hogy úristen, itt kikapsz, hogy ilyesmi, az szerintem nem volt. Úgyhogy összességében azért nem lehetünk elégedetlenek, 14 meccs óta tart ez a veretlen időszak, és azért ebben volt jó néhány fontos meccs is. Ráadásul otthon ezeket a mérkőzéseket meg is nyered általában. A csehek ellen volt egy döntetlen, úgyhogy le a kalappal a válogatott előtt, és nekem ezúttal is hatalmas élmény volt az, hogy tényleg egy Koszovó ellen kint volt több mint 55 ezer ember, ugye a koszovói szektor az nyilván üres volt. Ami meg jó, hogy nyilván azért sikerült újoncot is avatni, meg Dárdai Mártonban most már sokkal több játékperc van a válogatottban, tehát szerintem Marco Rossi úgy összességében örül annak, hogy ez a két mérkőzés úgy alakult, ahogy, mert sokat tanult a válogatottról, és aztán nagyon-nagyon kíváncsian várjuk a keret hirdetést majd. Először a bővítettet, aztán nyilván majd a véglegeset, amiről most fogalmunk nincs, hogy 23 vagy 26 fős.
Egy picit hadd beszéljek most a hangulatról, mert én most szurkolóként voltam kint a meccsen. Egyébként egészen máshogy éli meg úgy a találkozót az ember. Én az első fél időt is sokkal érzelmesebben és kevésbé szakmai szemmel figyelve a történéseket, de hogyha EB erősorrendről szoktunk beszélni a válogatottak kapcsán, akkor szerintem kezdjük a szurkolókkal is, mert azért ebben Magyarország, hát most mi elfogultság nélkül mondhatom, hogy itt top 3-mal lesz kint
az nem is kérdés.
A kontinens tornán.
Ez így van. Ez egészen biztos. Ez
és ez egy nagyon komoly adalék. Nagyon komoly adalék lehet a sikereket tekintve, vagy a várt sikereket tekintve.
Igen, és ez abból a szempontból is fontos, hogy azért itt tényleg egy olyan hitelt szerzett magának a válogatott, hogy itt hiába nem ment a játék az első fél időben, és ezt minden egyes labdarúgónk elmondta a meccs után. Egyetlen egy olyan hang nem volt a stadionban, hogy ez most milyen gyenge, meg hogy ébresztő, meg bármi hasonló, hanem mintha vezetnénk már legalább kettővel, ugyanúgy végig buzdította a csapatot. És nem tudom, te hol ültél, ugye én ott ülök, ahol a fő kamera is van, attól jobbra van a szurkolótábor.
Gyakorlatilag szemben, én szemben ültem veled.
És hogy nem csak az alsó szint, hanem mind a három szint ugrált, ami egy ilyen hihetetlen jó libabőrös érzés, és nagyon ritka szerintem, hogy ilyet máshol lehessen látni. Úgyhogy ebből a szempontból most kicsit hasonló az ember érzése, mint hogy 15 évvel ezelőtt volt a jégkorong válogatottal kapcsolatban, amikor úgy közel voltunk ahhoz, hogy feljussunk, de nem jutottunk, aztán feljutottunk. Más kérdés jött utána, már az A csoportban azért sok sikerélményünk nem volt, de mindenki arról beszélt, hogy a szurkolók milyen fantasztikusak, ugyanez lesz, hogy le a kalappal a magyar szurkolók előtt. Nekem egy svájci közszolgálati csatornának kellett interjút adnom egy hete, és ott is felvetődött, hogy hú, a szurkolók, és hogy hát lehetett hallani olyat, hogy rasszizmus, meg ilyesmi. Mondtam, hogy ezt mindenki felejtse el azon nyomban. Az angoloknál is a meccset követően az angol játékosok mondták, hogy ők semmit nem hallottak, úgyhogy ezzel szerintem nem nagyon kell foglalkozni. Nagyon büszkék lehetünk majd a szurkolóinkra is, de nekem meggyőződésem, hogy a válogatottra is, mert ez a csapat tud jobban játszani, és jobban is játszik majd, amikor igazán kell.
Igen, de amikor az okokat keressük, hogy miért sikerült így az első fél idő, azért sok mindenből tevődik össze. Tehát azért 7 helyen változott a kezdő a török meccshez képest. Vili Orbán továbbra is hiányzik, csak hogy egyet mondjuk a meghatározó játékosok közül, de hát Sallai sem tudta, Kerkez sem tudta vállalni ezt a mérkőzést. Szóval azért nekünk az alapembereink hiánya az még elég erőteljesen meghatározza a játékunkat.
Van egy jó első sorunk, igen, de nincs második sorunk, és ez egy EB-n azért meghatározó lesz.
Egy nagyon erős kezdő 11-ünk lesz. az Európa-bajnokságon.
Ami egyébként érdekes, mert szerintem olyan kezdő lesz, amiben egészen mostanáig egyszer nem játszottunk, mert nekem az az érzésem a jelenlegi március 29-e délután 17 óra 22 perces állás alapján, hogy azért hátul az a Lang, Vili Orbán, Dárdai hármas áll majd össze, amit most
Vártam, hogy kit mondasz, Dárdai vagy
Szalai. Tehát ha Szalai Attila nem játszik, akkor nem nagyon kap majd lehetőséget szerintem a kezdőcsapatban. És azért az úgy Gulácsival a kapuban, vagy Dibusszal a kapuban, ezt nem tudjuk, de az nagyon erős lesz. Nyilván Kerkezt azt tudod. A jobbek az, amit nem tudsz most megmondani, hogy most Bolla Bendegúz vagy Négo Loik. Előre szerintem azért a Séfer Nagy Ádám párost azt nem nagyon lehet megbontani, és akkor az már meg is van, hogy ha mindenki egészséges, akkor Sallai, Szoboszlai és Varga Barna. Az jó, tehát az erős, ugye pont ma a gol.com-nak jött ki egy erős sorrendje, de lehet, hogy még tegnap, hogy a legjobb 8-ban vagyunk, ez igaz, de hogyha a sorsolásunkat megnézzük, ha első kettő között vagyunk, akkor biztos, hogy kőkemény ellenfelet kapunk, ha a harmadikok, de tovább jutunk, akkor talán van esély arra, hogy egy picivel erősebbet kapunk, de ezért ezt a legjobb 8-at azért így ne vegye senki sem biztosra, mert ez nagyon nagy szerencse függő.
Már a török meccs után is arról beszéltünk, hogy nagyon nehéz helyzetben lesz, és lehet Marco Rossi már a kapus kiválasztásánál. Most nem tudom, hogy mennyit tudott, de láttuk, hogy Dibusz Dénesnek igazából sok feladata nem volt ezen a Koszovó elleni mérkőzésen. Most az a legfontosabb, hogy ők hogy teljesítenek a klubjukban, ez fog dönteni szerinted? Ugye júniusban lesz itt a soron következő felkészülési mérkőzés, ez már nagyon közel van az Európa-bajnoksághoz. Az már a főpróbája lesz ez a két meccs még.
Így van egy idegenbeli Írországban, Dublinban, és aztán utána 4 nappal később, június 8-án van az utolsó hazai mérkőzés Debrecenben. És hogyha jók az információim, akkor június 10-én repül el a csapat azt mondja, hogy ausztriai táborba, tehát hogy az lehet, hogy osztrák terület is, nem is német, ezt most nem tudom, de ott az osztrák-német határ környékén, az egészen biztos, és szerintem még Rossi sem tudja. Tehát, hogy fölösleges most kijelenteni mindenképp, hogy belül tudja, azt nem tudom, nekem az az érzésem, hogy Gulácsi lesz, de ez csak egy megérzés, mert egész egyszerűen az, hogy te a Lipcsében tudsz védeni minden egyes héten, az sokat számít. Nincs különbség a két kapus között. Én abban bízom, hogy Dibusz Dénes kap legalább egy meccset. Hogy az most azért van, mert harmadik meccs pihentetünk, vagy nem tudom, rotál, és azt mondja, hogy akkor a második meccset meg fogja kapni Dibusz Dénes. Nem tudom, de én mindenképpen örülnék neki, mert az, hogy 3 EB-n ott vagy, és egy percet nem védesz, az szörnyű, és azért tényleg tavaly ez a csapat vele harcolta ki a részvételt. Tehát ez mindenképpen egy olyan plusz, amit szerintem. Ugye nagyon sokat mondtuk ezt a válogatott inkább egy család, ami a kézilabdában is így volt, meg itt is. Szerintem a család hangulatának nagyon fontos, hogy Dibusz Dénes is kapjon egy. De ezt kívülről látom, nem vagyok belül, fogalmam nincs, de én szurkolok, hogy mind a ketten megkapják a lehetőséget, mert mind a ketten maximálisan megérdemlik. Hála Istennek, hogy ez a problémánk, és nem az, hogy nincs egy épkézláb kapusunk. Tehát, hogyha a kettőből akármelyik angol lenne, akkor az angol válogatott magabiztosabb lehetne mostani EB-vel kapcsolatban.
A személyiségét milyenek látod a két kapusnak etéren, hogy azért most egyértelmű, hogy ők így is állnak majd a kapuba hétről hétre?
Mind a kettő gyakorlatilag csapatkapitány karakter, nem nagyon tudsz ebben változtatni. Szerintem mind a kettőnek a nem annyira erőssége az, hogy hogyan jön ki a labdákra, ugye pont a német meccset hozzuk elő, ott azért volt Gulácsi Péternek hibája, de pont ma feldobta a TikTok a francia-magyar meccset, ahol meg akkorákat védett még 0-0-nál, amiket pedig ott voltam a helyszínen, már el is felejtettem, hogy milyen bravúriai voltak, tehát hogy tényleg az tök, nagyon jogos, amit mond Marco Rossi, bárkit is választ, ezt mindenkinek el kell fogadnia, és mindenkinek támogatnia kell. Nem szabad, hogy az a teher bármelyik kapusra, aki lehetőséget kap, rá nehezedjen, hogy úristen, ha én hibázok, mindenki azt mondja, hogy na, a másiknak kellett volna védenie. Tehát, hogy ez az, amit nyilván ők ezt hozzá vannak szokva, de ez most egy annyira. Tehát ide most nem úgy megyünk ki, mint 16-ban mentünk ki az EB-re, és nem is úgy várjuk ezt az EB-t, mint 21-ben, mert 16-ban úgy volt, hogy kijutottunk teljesen mindegy.
Az volt önmagában már a cél beteljesedése.
21-ben meg tudtuk, hogy a halálcsoportban vagyunk, és minden egyes megmozdulás, ami jó, az a csoda kategória. Most azért ez nem a halálcsoport. Tehát ebből a szempontból szerintem, meg hát nyilván 14 meccs óta veretlen vagy, más az a, az elvárás, ami a szurkolókban van, és ez teljesen természetes. Te kit küldenél be a kapuba?
Én ugyanúgy tépelőm, ráadásul mind a két kapust nagyon kedvelem. Tehát úgy emberileg is, ezért mondtam, hogy karakterben is nagyon-nagyon szimpatikusak és szerethetőek, és ez a mind fajta a küzdeni tudás. Igen, igen, nagyon szeretem velük az interjúkat. Én emlékszem például, Gulácsi Péter volt az egyetlen, az Andorra elleni mérkőzést követően, aki hivatalosan, és nem a MIG zónában, hanem hivatalosan interjút adott nekünk. Volt egy Svájc elleni mérkőzés is, amikor kikaptunk, és Gulácsi Péternek volt talán egy bizonytalan megmozdulása, amiből gólt kaptunk, és elsőként állt meg, és elemezte azt a helyzetet, és mondta el, de mondta el azokat a dolgot, amik jók. Tibusz Dénesnél pedig megszoktuk egyébként, akár válogatottban, akár a Ferencvárosban is, hogy az elsők között tudja annyira jól összefoglalni, hogy miért van, annyira jól látja, de nem csak szakmailag, hanem úgy emocionálisan, és mégis higgadtan, hogy hát tényleg nagyon kötődök mind a két kapus karakterhez. Nem tudom, hogy itt aztán végül az adatok fognak, vagy hogy lábbal, vagy nem tudom, a kidobásoknál viszont ugye Dibusz most a Koszovó meccsen is sokat tudott hozzátenni, szóval nem tudom, hogy ilyenek fognak-e végül dönteni, vagy érzelmi dolgok. Ez tényleg nem a mi dolgunk, de...
És szerinted egynek kell végigvédeni? Vagy előre ki lehet jelenteni, hogy a második meccsen a másik véd?
Ez is nehéz kérdés, én inkább egyet. Uh-huh. Egyet védetnék. Én kijelölném az első számú kapust. De ezt most megint így mondom, így könnyen.
Nyilván, de hogy ebben nem, tehát egy ilyen tornán nem szokás rotálni.
Igen.
Akkor cserélsz, hogyha az egyik kapusod nagyon sokat kapott, vagy a harmadik meccs az olyan, hogy tudod, hogy tovább jutsz, és nincs igazán.
Vagy megsérült, vagy valami fajta kisebb sérülés, vagy
nyilván
betegség.
Nyilván az a legegyértelműbb. Én ebben sem vagyok biztos, hogy melyiket.
Az is lehet, hogy ellenféltől fog az ellenfél
romulni. Abszolút, persze, az is lehet, hogy
milyen játékra számíthatunk az ellenféltől inkább. És egyébként más pozícióban, végül itt a Koszovó meccset követően hány kérdéses hely van? Talán a védelmet mondtad, ott lehet még egy vagy két. Nem a kezdő, hanem most a keretet illetően. Én még a védelemben mondanék olyan neveket, akik bekerülhetnek, vagy esetleg kimaradhatnak, meg talán a támadó sorban.
Ebhez a kerethez biztosan hozzájön még Fiola Attila, hogyha ő abszolút egészséges. Botka Endrére nagyon kíváncsi vagyok, tehát nekem a következő két hónap az ebből a szempontból is érdekes, hiszen ő is egy olyan játékos, akit belső védőként célen is tudsz használni. Az, hogy több lehetőséged van, az mindenképp meghatározó egy játékosnál. Én nem tudom, hogy a Mocsi-Szalai párosból ki az, aki megy, ki az, aki nem. Ott van még Balogh Botond, aki hát nyilván a Pármában nem tudna többet tenni, mint amit tesz, hogy vezeti a csapatával. Tehát én azt érzem, hogy ott most tömegre nagyon megvagyunk. Ott biztos, hogy lesz olyan, aki kimarad. A Gazdag Dániel egy érdekes szituációba keveredett, mert tényleg nem szoktuk meg azt, hogy Marco Rossi bárkit is nyilvánosan, személy szerint kritizál, itt ez most megtörtént, hozzáteszem szerintem jogosan, és nem csak a mostani teljesítményéért, hanem az elmúlt időszakban látott teljesítményéért. Nem tudom,
az, hogy nincs annyira szem előtt, tehát őszinte leszek, tehát nem látom őt, ugye ott az Egyesült Államokban hétről hétre. Azt tudom, hogy más pozícióban van, ezt Rossi is mondta, itt a válogatottban más feladatköre van egy kicsit, mint a klub csapatában. Mindig beszélünk arról, hogy az Egyesült Államokból hazajönni, ez az sem egy olyan egyszerű
nyilván
műfaj.
Nyilván itt most más lesz, több időd van.
Itt most más lesz, alapvetően én nagyon kedvelem az ő játékát, de tényleg nem tudta érvényesíteni az erősségeit.
Igen, az a nehéz, hogy van egy olyan általános vélemény, és bevallom, én is ebbe a kategóriába tartozom, hogy az MLS azért az nem egy bombaerős bajnokság, főleg védekezést tekintve. Tehát ott azért még a majdnem 40 éves igazi őstehetségek is, ha éppen egészségesek, akkor oktatják a mezőnyt. Ezt jól látjuk. De ugyanakkor meg ugyanez a csapata volt akkor is, meg ugyanez a bajnoksága Gazdagnak, amikor Wolverhamptonban úgy játszott, ahogy, meg egyébként a lengyelek ellen is úgy játszott, ahogy, tehát ez nehéz, lehetséges, hogy nem is bajnokság, hanem valami olyan függő, ezt mindig elfelejtjük, és, és ebből a szempontból Szoboszlai Dominik félmondata is a törökök elleni mérkőzést követően fontos volt, hogy azért ez magánügy, meg nem feltétlenül, hogy nem tudod, hogy mi van ezekkel a játékosokkal éppen, hogy otthon minden rendben van-e, valami olyasmi van, amire nem is gondolsz, adott esetben mindig elvárod a maximumot, lehetséges, hogy ez most egy ilyen időszak, abban biztos vagyok, hogy a bőkeretben benne lesz, mert az nyilván azért egy nagyobb, és akkor abból kell szűkíteni, de hogyha ez 26 fő, akkor nincs kérdés. Tehát akkor az egyetlen kérdés szerintem az a kapus, hogy ki lesz a harmadik számú kapus még, akit elvisz, Szappanos, vagy Hegyi Krisztián, vagy nem tudom,
Tóth,
aki most is ott van, Demjén, aki 11-es ölő, tehát hogy azért ez egy bonyolultabb történet, ugyanakkor meg ez abból a szempontból jó, hogy tényleg el tudod mondani a csapatot, a csapat is tudja, hogy ki kicsoda, és szerintem emiatt azért egy nagyon bizakodó hangulat lesz majd itt az EB-t megelőzően, és jogosan, tehát nem az lesz, hogy nem tudom, egy ponttal jövünk haza, de azért izgalmas lesz az biztos, mert nincs gyenge csapat. Hozzáteszem, a skótok most borzasztóak. Tehát a skótok azok iszonyatosan csúnyán kikaptak
és
a hollandoktól.
És sérülésről is hallani.
Ráadásul Robertsonnal nem tudjuk, hogy most mikor lehet újra majd számolni. Úgyhogy ebből a szempontból kíváncsi vagyok, hogy
pont a skótok kapcsán olvastam azt, hogy ők átadhatják nekünk a területet, tehát meg készülhetünk, tehát ez önmagában ez is lesokkolt, hogy egy EB-n úgy számolunk az ellenfelekkel, hogy ki az, aki átadhatja. Úgy egyébként a törökök is egy kicsit azért ezt csinálták, Koszovó meg még inkább, de hogy itt most már nem az van, hogy úgy készülünk az EB-re, mint az előzőre, értem azért az egy másik csoport is volt természetesen, hogy majd mi beállunk védekezni, és hogy fog érvényesülni az ellentámadásokból a mi támadójátékunk, hanem hogy igenis készülnünk kell arra, hogy már az ellenfelek is azt mondják, hogy megpróbálnak kicsalogatni minket, hogy direkt átadják a területet, hogy nekünk miként megy majd a labda kihozatal, egészen mélyről, hogy tudunk építkezni, és nagyon különböző meccseket játszhatunk, ha megnézzük az ellenfeleinket. Akár Svájc, lehet, hogy ő váltogatni is fogja, Németország valószínűleg dominálni próbál.
Én megnéztem azt a francia-német meccset.
Nagyon szép gólt lőttek, vagy összjátékot követően.
Egyrészt az a 7 másodperc, ami egyesek szerint világcsúcs, de igazából nem az, mert az osztrákoknál volt egy még korábbi, meg igazából mindegy is. De nem csak azt, hanem az egész játék, tehát a franciáknak fogalmuk nem volt az első fél időben a történésekről. A TF1-en a francia tévén néztem, a fél időben is van az edzővel interjú, az nagyon érdekes, ahogy jönnek vissza az öltözőből. És láthatóan nagyon mérges volt Didier Deschamps. Tehát ott azért az neki nem tetszett.
Hogy aztán jók legyenek majd az EB-n, de
igen, mindegy. Igen, szokásos, de a németek most úgy tűnik, hogy szépen összerakják azt a pázolót, amivel hazai pályán.
Én is ezt gondolom. Én erős
skótokat,
német.
Skótokat, azokat meg fogják verni az első meccsen otthon.
Német válogatottra számítok hazai pályán.
Viszont szerintem nem rossz, hogy a második meccs az, ami a miénk a németekkel ebben a csoportban. Tehát örülök, hogy nem nyitó. Az óriá... Hozzáteszem, az a nyitó se lett volna rossz, mert ott nyilván hatalmas teher lenne a németeken, tehát lehet az... igen, lehet az még jobb lett volna, annak örülök, hogy nem a harmadik. De aztán lehet, hogy a harmadik meg nekik már mindegy lesz, vagy lett volna akkor, ha velünk játszanak. Nem tudom, nehéz ez, de most már kezdődhetne. Tehát, hogy...
Nincsen olyan sok idő.
Igen, de akkor is még 2,5 hónap. Jó, nyilván itt a klub szinten addig fantasztikus dolgaink lesznek, főleg a nemzetközi porondot tekintve, de azért most már kezdődhetne, mert most azért mindenki nagyjából egészséges, csak Orbán Vilinek van egy pici közelítő sérülése, és Sala is valószínűleg játszott volna, hogyha ez egy fontos meccs. Kerkez is játszott volna, hogyha ez egy olyan meccs. Úgyhogy ebből a szempontból azért bizakodóak lehetünk. Most tényleg azért kell szurkolni, hogy mindenki egészséges maradjon, és aztán utána úgy jöjjön vissza ez a társasághoz, hogy a legjobbat tudja nyújtani.
Hát a VB, Európa-bajnokság még nem kezdődik, de az OTP Bank Liga folytatódik.
Így bizony.
És kérdés, hogy Nagy Zsolt, aki gólt szerzett, Koszovó ellen kezde a mai napon a Fehérvár megyei rangadón, ahol a Fehérvár a Puskás Akadémia otthonába látogat. Egyébként, ha már NB1-es játékosokról beszéltünk múlt héten, hogy hányan vannak ott a keretben, tessék, végül egy NB1-es játékos, aki lehetőséget kapott, és aki a második fél időben játékban is olyat tudott nyújtani. Ugye ő maga is azt mondta, hogy az első fél idő nem sikerült úgy, de hát tessék.
És?
Egy góllal.
És a legjobb teljesítményt azt Molnár Mátyás mikrofonja előtt nyújtotta, mert a buszra szállóval az egy fantasztikus, én ezt nem hallottam még soha, pedig álltok azért futballközegben, ez egy ismert jelző, de olyan aranyos volt, hogy lehetett látni rajta azt, hogy elkezdi mondani, ez most kellett, vagy lehetett volna, vagy nem, mindegy, és akkor már mondta, és akkor már tényleg feltört belőle egy ilyen óriási boldogság. Én mindenkit erre bíztatok, hogy nyugodtan mondja azt, ami az eszébe jut, mert akkor jók igazán az interjúk, nem kell ezt túl gondolni. De hát igen, amire felkerül ez a podcast, addigra valószínűleg te már tudod, hogy kezd vagy sem, szerintem egyébként kezdeni fog, mert nyilván egy ilyen érzelmi lökette nem tud megtenni, hogy ne tedd be a pályára. Jó, jó kis meccs lesz, mert azért a harmadik hely az talán leginkább nyitott jelen pillanatban az 1-2-3 és a 10-11-12 közül, ami igazán fontos az OTP bankligában.
És visszatérünk Fiola Attilára, akit már említettél. Amikor egészséges volt, akkor azért Marco Rossi szerintem mindig számított rá. Tehát nagyon nagy kérdés, hogy ő milyen formába tud lendülni. Tehát ő például örül még ennek a
két hónapnak,
hiszen gyakorlatilag október óta, ugye még a legutóbb a Kecskemét ellen játszott egy fél órát. De egyébként ő az egyike azon játékosainak, aki, hogyha egészséges, ugye akkor több poszton is bevethető a védelemben, és ez nem mindegy.
Hát plusz egy ott tornán esetben még védekező középpályást is tud játszani. Tehát, hogy ő egy annyira jó Jolly, hogy ha egészséges, akkor kizártnak tartom, hogy ne legyen ott a keretben. És ugye neki is ez már egy komoly mérföldkő, hogy három Európa-bajnokságon játszhat, sajnos az elsőn akkor egy meccset, puskásos igen. volt, megsérült, és utána már nem tudott pályára lépni. Az is milyen ív, hogy kiesel, de közben EB-t játszol, aztán a második, hogy gólt rúgsz a franciáknak, meglátjuk, hogy most majd ez hogyan alakul, de azért kevés ilyen játékosunk van, úgyhogy ő benne inkább biztos vagyok, és neki kell is. Én nem tudom, ez a Fehérvár hogy áll a harmadik helyen, mert az a játék az szerintem nem feltétlenül.
Hát arról sokat beszéltünk, ugye a játékrendszere megváltozott. Ez önmagában azért adott egy olyan tartást a védelmet tekintve. Tóth a kapuban kiváló, tehát ugye azért ő a legjobb mutatókkal rendelkezik tavasszal, nem véletlenül jött neki a meghívó. Tehát én azt gondolom, hogy a kapus teljesítmény az nagyon sokat számít olyan mérkőzéseken, ahol azért kevés helyzet van. És amikor kiegyensúlyozott vagy kiegyenlített a mezőny, akkor azért sok esetben a kapus teljesítménye vagy a védekezése múlik. Tehát elment Kodró, és ezt is tudták pótolni, tehát azért mégiscsak van érdeme Gzselák mesternek is abban, hogy
nem is kérdés.
Hogy, sőt, elég komoly érdeme abban, hogy ez a fajta váltás és változás és javulás megtörtént a Fehérvárnál. Oké, most volt ugye egy ilyen három meccses széria, amikor nem is tudtak gólt lőni és vereséget szenvedtek, de ebből is ki tudtak jönni. Aztán meglátjuk, hogy ma a Puskás ellen, amely egyébként meg négy meccs óta nyeretlen, mondjuk teszem hozzá, hogy a legutóbb a Ferencváros elleni döntetlen az akkor is
bravúrnak
számít, hogyha az azt megelőző mérkőzéseken nem sikerült nyerni a felcsúti csapatnak, szóval érdekes és izgalmas lesz. És Tóttal megint megvan a pikantériája is szerintem ennek a mérkőzésnek.
Mert igen. És azt sem igazán érted, hogy ott mi történt. Miért kellett elmennie? Tehát, hogy ebből a szempontból is izgalmas. Egyébként érdekes, hogy ha most megnyitom az egyik ilyen eredmény közlő programot, akkor ott vannak odszok is, és a Puskásra 1.73, a Fehérvárra 4.33 az odsz. Tehát azért igen jelentős különbség van, és nyilván ez nem csak úgy születik, hogy akkor most jóval mondjunk rá valamit. És ami egyébként nagyon érdekes, hogy itt azért a tabella, az már a harmadik hely kapcsán is elég egyértelműnek tűnik, mert a 6 pont az nem kevés.
Pont. Igen, azért 6 pont van a két csapat között, igen. És ha ma mondjuk nyer a Fehérvár, akkor azért azt gondolom, hogy még inkább megnyugodhat a későbbiekre nézve, mert ez már a 26. forduló.
Igen.
De fogynak a mérkőzések az OTP Bankligában is.
Igen, hát 6, 7, 8, 9, 30, az 15 pont, meg még lehet szerezni további 9-et, tehát 24-et szerezhetsz. Azért ez már nem olyan sok, igaz, nem is annyira kevés, inkább hátul az, ami elég egyértelműnek tűnik. Mit szólsz ahhoz, hogy két hónap leforgása alatt a tavasszal top 4-ben leszünk, ből a esély nincsen bent maradni lett Révész úrnál. És szerintem ez még nem igaz. Tehát én még azt gondolom mindig, hogy még ez nem dőlt el. Tehát ezt inkább tartom egyfajta...
Általában nem gondolom, hogy ez jót tesz egy csapatnak, hogyha ilyen nyilatkozatot olvas.
Nekem ez ilyen fordított pszichológiának
lehet,
tűnik.
Az is lehet. Az
és
is
ha
lehet,
igen, és bejön, akkor zseniális.
Vagy pedig előre egy kicsit, nem tudom, már azt elhinteni, hogy ez lesz, hogy aztán utána, hogyha meg nem úgy alakul, akkor lehessen azt mondani, hogy sikerült felrázni ezzel a csapatot.
Igen, igen.
Tehát ez igaz, de egyelőre azért ez játékban továbbra is kevés.
Az biztos, meg úgy, hogy azért eddig azt lehetett mondani, hogy sok lesz a hazai meccs, de ezeket a hazai mérkőzéseket kipipálták most már azért a várdaiak szépen lassan, úgyhogy nem tudom. Én, amit nagyon várok, az a jövő heti, nem is ezt, hanem a jövő heti Fradi Paks, április 7-én délután. Arra nagyon kíváncsi vagyok, mert az sok szempontból kifejezetten pikáns egy összecsapás. Nyilván erről jövő héten majd lehet hosszasabban is beszélni. Én azért abban bízom, hogy a különbség az úgy változik, hogy egy meccsen belül legyen a két csapat, tehát a Ferencváros és a Paks, hogy azt mondhassuk, hogy na, ha itt nyer a Paks, akkor akár még meg is előzi a Ferencvárost, mert az mindenképpen adna egy komoly izgalmat, hozzátéve, hogy a Fradinak ez most megint egy erőltetett menet lesz, hiszen egy meccsel kevesebbet játszott, amit majd április 10-én pótol, igen. Tehát a Fradinak most lesz egy Mezőkövesd elleni idegenbeli meccs, és aztán utána egy kupa, méghozzá a Diósgyőr ellen. Szerintem nagyon sokan a még versenyben lévő csapatok közül úgy sakkoznak, hogy jó, van a bajnoki, de a kupában már négybe lehet jutni, és inkább az, ami meghatározó lesz, és aztán utána Fradi Paks, Fradi Diósgyőr, Zalaegerszeg Fradi egészen április 14-ig bezárólag, úgyhogy ez most megint egy erőltetett izgalmas lesz a magyar bajnoknak. Kíváncsi vagyok, hogy lesz mondjuk egy olyan kupadöntő megint a Ferencváros az egyik résztvevő, mert hogyha az egy olyan kupadöntő, akkor még azt sem tartom kizártnak, hogy a Puskásban lesz olyan teltházas meccs, amit még az EB előtt rendeznek.
És akkor, hogyha a Ferencváros megnyerni a bajnokságot, akkor még a kupa ezüstérmes is lehet?
Nem,
mert most már a lebonyolítás a bajnokság. A bajnokság negyedik helyezettje.
Az abból a szempontból fontos, hogy ugye a magyar bajnokság, hát jó részt azért a Ferencvárosnak köszönhetően kiérdemelte azt, hogy a kupa győztes alapból az Európa ligában indulhat a selejtezőben, és nem a konferencia ligában, tehát van egy lehetőség.
És hogyha a Ferencváros lesz a kupa győztes?
Akkor második indulott. Tehát, hogy ebből a szempontból az ezüstérmese a bajnokságnak, az Európa ligában kezd, és úgy megy tovább. De hogy a Fradi mikor kezd, azt még mind nem lehet tudni, mert most a legújabb információk szerint ez azon múlik, hogy melyik csapat nyeri meg a BL-t, olyan csapat nyerje meg, amelyik alapból a bajnokságában kiharcolja az indulást vagy sem. Úgyhogy erről most még fogalmunk nincs, pedig az a két hét az nem lenne mindegy a magyar bajnok szempontjából, hogy mennyit lehet pihenni azért a nyáron. Úgyhogy nagyon sok izgalmas kérés van. Egy csomóan egyébként úgy vannak általában, hogy na végre vége ennek a márciusi válogatott szünetnek, és akkor mostantól kezdve jöhetnek a klubmeccsek, és jön a teljes végkifejlet. Mi ne felejtsük el, szerintem azt sem, bár még odébb van, hogy itt azért a bajnokok ligájában minden egyes este zseniális meccset tudunk közvetíteni az M4 Sporton, mert az a Real City, meg a Paris Saint-Germain Barcelona sem rossz párharc, és ugye az a döbbenet az egészben, hogy egy hét alatt le tudják az oda és a visszavágót.
Igen,
is.
Igen, ez érdekes.
Tehát, hogy itt azért az egy nagyon, nagyon sűrű időszak lesz. Mint a női válogatottnak is sűrű időszaka lesz.
Igen, mert épp hogy véget ért az előző Nemzetek Ligája sorozat, februárban játszottuk ugye a rájátszás meccset, most elkezdődik a következő. Itt most a kettő közt nagyon rövid idő telt el, ez még az előző Európa-bajnokság lebonyolítása miatt volt, meg itt a megcsúszó tornák miatt, de ez most be fog állni ez a rendszer, hogy a nőknél a Nemzetek Ligája fog, vagy azon keresztül lehet az Európa-bajnokságra kvalifikálni. Nem úgy megy párhuzamosan, mint a férfiaknál az EB selejtező és a Nemzetek Ligája, amely még sanszot biztosít esetleg a kontinens tornára való kijutásra, hanem egy az egyben a Nemzetek Ligájából lehet majd közvetlenül, az A-ligából, vagy az A-divízióból, és a B-ből, meg a C-ből egy ilyen rájátszásos rendszerben tovább jut.
Van esélyük?
Szerintem igen, sokkal több, mint abban a klasszikus lebonyolítási rendszerben, ahol leginkább az első jutott tovább, vagy az első kiemelt, amely általában tényleg most egy ilyen A-ligás csapatnak számít, tehát spanyol, angol, német, francia, nagyjából borítékolni lehetett, hogy ki az, aki első helyen végez, és a legjobb három második, amire szintén nagyon kevés esély volt az eddigiekben, az eddigi lebonyolítási rendszerben. Most azonban ugye itt maradtunk a B-divízióban, és összekerültünk azzal a Svájccal, és ez megint érdekes, amelyik házigazdaként biztos, hogy ott lesz, de ettől függetlenül lejátsza a meccseket, de nem fog rájátszás mérkőzést játszani, tehát nekünk még esélyünk lehet, esetleg még rosszabb teljesítménnyel is, de a második helyet szerintem be kell lőni. Most is ebben a csoportban, ugye Törökország és Azerbajdzsán van még a mi négyesünkben, és új szövetségi kapitánnyal vágunk neki.
Az mennyire volt meglepetés?
Egy picit igen.
Nyilván azért a csapat teljesítményére nem lehetett panasz, az előzetes cél az meglett, és a belgák ellen sem volt rossz a teljesítmény, de nyilván azért egy külföldi szakembernek más országban lehetséges, hogy előbb-utóbb jön egy pont, amikor azt mondja, hogy köszöni szépen. Én egyszer beszélgettem vele tavaly, akkor én nem éreztem rajta azt, hogy jöhet ilyen pont. Úgyhogy nem tudom, mennyire az MLS döntése, mennyire Margaret Krácé.
Annyit lehetett tudni, hogy neki 25 nyaráig volt szerződése, és azt már meglebegtette, ha nem is nyilvánosan, de talán ott a válogatotton belül is, hogy ő utána hazamenne. Ennek családi okai is vannak, személyes okok miatt mondta azt, hogy kitölti a szerződését, de utána menne. Ez az, ami most előrébb jött. Tehát az is lehet, ugye, hogy itt megkezdődik egy új sorozat, ami már az EB-re is kvalifikál. Szóval nem tudom, hogy lehet, hogy így együtt gondolkodva jutottak el ide, nem tudom egészen pontosan. De most Szarvas Alexandrája nagy kihívás, aki ugye tavaly nyáron tért vissza Magyarországra az U19-es válogatotthoz. Egy fiatal, ambiciózus edzőről van szó, aki egyébként Svájcban, svájci válogatottat nagyon jól ismeri, hiszen ott edzősködött fiú és női csapatoknál, azt mondom, hogy fiú, mert utánpótlás, illetve felnőtt női csapatnál is. Egyébként a Bayern Münchenben is játszott, hivatalos a kupa győztesnek mondhatja magát, még Viktóriával lett bajnok, meg kupa győztes. Most egyébként ő is elkezdte a
prót.
A prót. És egyébként ezért is ülhet le a kispadra, hogyha már vagy megvan ugye a képesítés, vagy pedig elkezdi a próképzést, akkor lehet szövetségi kapitány. Óriási nagy feladat, de ez az, amire szerintem senki nem mond nemet, hogyha felkérik. Tehát ez egyértelmű.
Kicsit ilyen Dárdai Paris, nem? Hogy egyértelmű. Még azért nincs olyan nagyon nagy edzői múlt, de játékos múlt megvan.
Nemzetközi tapasztalat van, egy nemzetközi látásmód is, ami szerintem jó, mégis ismeri a magyar közösséget, a magyar női labdarúgó közeget. Én remélem és bizakodom, hogy ebből jó tud kisülni. Most néztem ugye a keretet, amelyet hirdetett. Csiki Anna visszatért, de nagyon nem mindegy. Ugye ő volt az utolsó, még Bajnokok Ligájában szereplő játékosunk, most már a Hekken kiesett a BL-ből. A negyed döntőben búcsúzott, de hát ő nagyon-nagyon fontos láncszem, hogy ő vissza tud térni. Németh Diana, aki a Wolfsburg játékosa, sérült volt évelején, ő is itt van. Tehát most a 15 légiós ott van a keretben. És volt egy időszak, amikor arról beszéltünk, hogy kevés a légiós, és azért a magyar bajnokság nem biztos, hogy a nemzetközi mérkőzésekre fel tud készíteni. Most megint azt látom, hogy sok a légiós, és ambicionálják, hogy beszéltünk a férfi válogatott kapcsán is, hogy lehet látni ezt az egyértelmű törekvést, hogy keresik a külföldi átigazolás lehetőségét, most ezt látom női vonalon is, és ez muszáj. Tehát ez addig, amíg nincs Bajnokok Ligájában csapatunk, addig, amíg még nem jutottunk ki nagy tornára, addig azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, mert nemzetközi tapasztalatot csak légiósként tudnak leginkább szerezni a magyar játékosok.
Igen, és azért most már azok érnek be szépen lassan, akik utánpótlás szinten, ha nem is jutottak ki kontinens tornára, de nagyon közel voltak hozzá többször is. Telkiben is volt, hogy egy meccsen múlt. Tehát, hogy itt azért talán már képességeket tekintve is vannak olyan játékosok, akikkel el lehet valamit érni. Nagyon jó lenne egyébként, ha meg lenne az EB szereplés, már csak azért is, mert rendkívül kíváncsi lennék, hogy úgy milyen közvetíteni egy női EB-t, hogy kint van.
Éreztem, hogy lesz valamilyen televíziós nézőpontod ennek kapcsán is.
Tényleg, tehát azért
milyen nézettséget hozna egy EB, amin ott van a magyar válogatott.
Aha, egyébként ha már, és akkor ezzel be is fejezzük, mert neked menned kell dolgozni, hogy a magyar válogatottnak, mind a két mostani férfi válogatottnak felkészülési mérkőzése, az több mint 600 ezres nézettséget hozott a tévében, 70 és 80 ezreset a neten, nyilván ott picit más a számítási rendszer, de hogy a 2021, tehát a Covid eltűnése óta lejátszott felkészülési meccsek közül mind a kettő, az a legjobb háromban van. És Törökország meg Koszovó volt az ellenfél. A harmadik egyébként Zsuzsák Balázs búcsú meccse volt még a görögök ellen, ami ugye egy napra esett a foci VB nyitó meccsével is, tehát ott azért nyilván volt egy felfokozott várakozás novemberben, de hogy érezhető, hogy olyan érdeklődés övezi a magyar válogatott minden megmozdulását, amilyenre szerintem nagyon-nagyon régen volt példa.
Épp ezért lesz közönség találkozó Szoboszlai Dominikkal is.
Ugyanezt szerettem volna mondani, hogy ezt sem hitted volna egy 8 évvel ezelőtt, hogy lesz olyan futballista, akinek a menedzsmentje meghirdet egy ilyet, egy Papp Lászlóban. Gondolom, hogy azért nem 2 forint lesz a jegy, de azt is gondolom, hogy teltház közeli lesz, és kíváncsi vagyok, hogy milyen egy ilyen.
Hát majd azzal is foglalkozunk, amikor annak eljön az ideje. Egy hét múlva újra jelentkezünk. Köszönjük szépen a figyelmet.